Bár a reformáció elmúlt, mi továbbra is a reformáció sorozatban vagyunk, és miért? Azért, mert az viszont nem múlik el, hogy Isten megújít, Isten embereket, népeket, családokat, bármit képes megújítani. És ez fog kiderülni a mai igényből is, abból az igéből, amit elkezdtünk már olvasni, és ezt fogom folytatni Dániel könyvéből a 6. fejezetből, 19. verstől a végéig. Azután a király bement a palotájába, és böjtölve töltötte az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Pirkadatkor aztán fölkelt gyorsan a király, és az oroszlánok verméhez sietett. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szól Dánielhez a király. Dániel, ki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit olyan állatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt, király, örökké élj, az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak meg, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Erre a király nagyon megörült, és megparancsolta, hogy húzzák ki Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és egyetlen sérülés sem találtak rajta, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dáriusz király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában, rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz az égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dáriusz, majd a perzsa Círusz uralkodása alatt. Ki az Úr a háznál? Ez a kérdés a mai igehirdetésben. Ki az Úr a háznál? És ebben a történetben is ez a kérdés. Ki az Úr a háznál? Azt láthatjuk, hogy a kormányzók, főkormányzók, azok olyan sokan összefogtak azért, hogy Dániel, akire dühösek, akire irigyek, akit makulátlannak látnak, és frusztrálja őket, hogy van egy ilyen ember náluk följebb, bár idegen, összefognak, hogy elpusztítsák onnan, mert ők akarnak urak lenni. Mert azt akarják, hogy ne legyen ilyen akadály, ne legyen olyan ember, aki frusztrálja őket. Takarodjon onnan. Az ő életükben az az Úr, hogy elérjék azt, hogy ez az ember, aki frusztrálja őket, eltűnjön. Az az Úr, hogy ők előrébb léphessenek. És nem érdekli őket semmi más. Dániel viszont csak arra tudott gondolni, hogy az ő jelenlétében hiába minden rendelet, hiába adják ki a rendetet, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Őt nem fogja ez érdekelni, nem ez az Úr az életében, hogy mi a rendelet, ki mit mond. Ő imádkozik, mert kapcsolata van Istennel. Az ő életében ez az Úr, és ezért teszi ezt. Ki az Úr az háznál? Ismerjük a mondásokat. Amire a legtöbbet gondolsz, azzá válsz. Amit eszel, azzá leszel. Így tovább. De a lényeg, hogy meghatároz minket az, amire a legtöbbet gondolunk, ami ott van az elmében, ami ott van az életünkben, ami központi téma. És valószínűleg nem is kell sokat gondolkozni azon, hogy mi ez a mi életünkben is. Most azonnal tudjuk, hogy mi az, amire a legtöbbet gondolunk az életünkben. Ebben a történetben is különböző fókuszok vannak, hogy milyen gondolatok foglalják le az emberek agyát. Mert van Úr a háznál. Van a mi házunk tájékán is Úr. A kérdés, hogy ki ez az Úr? És miért fontos ez a kérdés? Mert aki a legtöbbet lefoglalja a gondolatainkat, az lesz az Úr. Azon fogunk gondolkozni, akörül járunk, attól nem tudunk megszabadulni, az fókusz lesz. És mivel e körül járunk, mivel ez fókuszban lesz, ezért azt fogjuk csak látni az életünkben, hogy mi lehet az, amivel ezt megoldom? Mi lehet ez, amivel ezt eltüntetem? Mi lehet az, amivel magamat kizökkentem ebből? Viszont azzal, hogy ezen gondolkodom, lecsökkentem a látóteremet. És csak erre fókuszálok. De nincs más. Megszűnik minden más. Megszűnik az, hogy kivel lehetne ebből megszabadulni. Megszűnik az, hogy hogyan lehetne ebből az egész problémából megszabadulni. És csak ezen gondolkodunk. És látjuk a történetben, hogy mind a főkormányzók, mind a kormányzók, mind az uralkodó is ezen gondolkodik. Pedig tudják ők is, olvashatták, hallhatták, hogy nem olyan régen egy Sedrák, egy Mesák és egy Abednégó nevű embert a tüzes kemencéből, ami égett, hatalmas lánggal kiszabadította Isten. Tudják, hogy van ez az Isten, tudnak a létezéséről. Nem érdekli őket. Elfelejtik. Ki az Úr a háznál? Számunkra ez a kérdés. És kérdés az is, hogy ki számunkra Isten? Egy olyan valaki, akiről történetek szólnak? Vagy valaki, akinek tényleg van hatalma? Aki tényleg Úr? Ki számunkra Isten? Ki az Úr a háznál? Ezt nézzük meg ma Dániel életében, és négy kérdést tegyünk fel. Az első, hogy ki az Úr Babilonban. A második, hogy egyáltalán miért lényeges, hogy ki az Úr a háznál. A harmadik, hogy hogyan lesz Úr a háznál. És a negyedik pedig, hogy mit jelent az, hogy valaki Úr a háznál. Az első tehát, hogy ki az Úr a háznál. Ahogy láttuk, ahogy olvastuk, az egész történetben az a motiváció, az a mozgatórugó, ez hajt mindenkit, hogy Dániel eltűnjön, eltakarodjon, meghalljon. Mindenkit ez hajtott a kormányzók közül, hogy Dániel meghalljon, mert frusztrálja őket. És mivel az ország ügyeinek intézésében Dániel kifogástalan, ezért ebben nem tudnak belekötni. Mibe tudnak belekötni? Abban, hogy az ő Istennel való kapcsolata milyen. Ezt próbálják meg, ebben teszik próbára. És olyan érdekes, hogy ez a fajta gyűlölet nem idegen a Bibliától. Rengeteg olyan történetet tudunk, ahol ez a gyűlölet előjön. Ez hajtja az embert újra és újra. Ott van Káin és Ábel története. A testvér megöli a fivérét, mert ez a gyűlölet hajtja. Ott van Saul és Dávid története, két királyé. Irítségből ugyanez a gyűlölet hajtja Sault, és meg akarja ölni Dávidot. És ugyanez van Józsefnél és a testvéreinél. Teljesen mindegy, hogy családról van szó, teljesen mindegy, hogy hatalomról van szó, teljesen mindegy, hogy barátságról vagy testvérségről van szó. Ez a gyűlölet ott van az emberbe. El akarom pusztítani, el akarom tenni. Én akarok úr lenni a háznál. Ilyen az emberi szív. Nem tudunk mit tenni. Ösztönösen arra törekszünk, hogy túléljünk. És arra törekszünk, hogy a másikon felül éljünk. És ez a fajta versengés, ami ma olyan sokszor előkerül. Ez a versengés mozgat minket, amire azt mondjuk sokszor, hogy egészséges. Egészséges, mert motivál, mert előrébb lép, és ez az alapja a fejlődésnek. Hogy legyen ilyen. De mégis mit látunk? Azt látjuk, hogy ha ez kerül a fókuszba, ha ez lesz az Úr, akkor nincs utána szabadulás. És ezek az emberek is elvesztik a fókuszt. És látjuk, hogy mi a sorsuk. A terv jó a kormányzók részéről. Minden részlet ki van találva. Sorozatot lehetne róla forgatni, hogy milyen ügyesek, milyen ármányosak, okosak és ravaszak. Ügyesek. Valóban. Csak egy dologgal nem számolnak. Az isteni tényezővel. Hogy Isten terve más. És hiába dobnak be valakit az oroszlánok vermébe. Hiába. Ott az a rendeltetésszerű működés, hogy valaki meghal. Dániel nem hal meg. És hiába akarnak urak lenni, nem tudnak azok lenni. Nem számolnak azzal, hogy Istennek mi a terve. És mindezt látja a király is. Számára az a fontos, hogy próbálja megoldani azt, hogy őt rászedték. És elgondolkozik, hogy ehhez milyen eszközeim vannak, rászedtek, olyan embert próbálnak megölni, aki számomra fontos. Mit tudok tenni? Hát én vagyok a leghatalmasabb. Ki az Úr a háznál? Én. Mit tud tenni az, aki az Úr a háznál? Hát egyrészt beveti a befolyását, másrészt a törvényeit, másrészt a hagyományait. De mit látunk? Hogy meg van kötve a keze, mert egyiket se tudja használni, se a szokást, se a jogot. Meg van kötve a keze. És az, aki az Úr a háznál, aki ténylegesen Úr, nem tud mit lenni. hogy megszabadítsa azt, aki számára olyan sok és olyan fontos. És azt láthatjuk, hogy ez is annyira ismerős, hogy mennyire sokszor ezek a kimondatlan szokások, amik vannak az életünkben, kimondatlan hagyományok megkötnek, hogy ezt így szoktuk. Már évek óta így rendezzük a házasságban ezt a dolgot. Már évek óta, ha konfliktusom van, ezt csinálom. Már évek óta, ha valaki megsért valamivel, így reagálok. Ez a szokás, ez a hagyomány. És mivel nincs más eszköz, ezért nem is tud ebből szabadulni. Ez fogja őt megkötni. Csak a törvény, csak a megszokás. A törvény kerül központba. És olyan érdekes, hogy már Jézus is elmondja azt a körülötte levőknek, hogy jó, hogy van törvényetek. Ez jó dologra adatott. De a törvény lett az emberért, és nem az ember a törvényért. És erre figyeljünk. És hiába hát a bánat a király részéről, hogy én szeretném megmenteni Dánielt. Spurgeon, egy híres prédikátor, olyan szépen fejezi ki ezt egy darab mondattal. Egy szemernyi hit többet ér, mint egy hordó könny. És ezt mondja Dániel és Dáriusz életére is. Ki az úr a háznál? Ha te vagy az úr, oké, de ott vannak a szokásaid, a hagyományaid. És hiába siránkozol utána, nem sírásra van szükség, hanem hitre. Sokszor hangzik az a mondat, hogy a hit a gyengéknek és az elesetteknek való. Akik hisznek Istenbe, azért hisznek Istenbe, mert gyengék. Ki az, aki gyenge? Ha megnézzük Dániel életét, ha megnézzük, hogy tud egy rendeletről, tudja, hogy a rendelet után kivégzés van, és ő mégis felmegy, nyitott ablaknál, mégis imádkozik. Gyáva, Dániel. Gyáva az, aki bedobnak az oroszlánok vermében, és hittel tud imádkozni. Hite van ennek az embernek, vagy gyáva? Dániel hisz abban, hogy az Úr azért Úr, mert hatalma van ezeket megtenni. És hatalma van arra, hogy megszabadítsa őt. És mivel hisz ebben, mivel hisz abban, hogy Úr, ezért azt mondja, hogy lehet, hogy van egy rendelet. Tisztelem a királyt, neki szolgálok. Látják a többiek is, hogy nem tudnak belekötni a munkámba. Nem ignorálom őt. De számomra Isten az Úr. És azt fogom tenni, amit ő kér, amivel vele kapcsolatba kerülhetek. Ki az Úr a háznál? Dániel jelmondata ennek a 80 év körüli embernek még mindig lehet az a jelmondata, amit Mikeás így fogalmaz meg a könyvében. Ne örülj ellenségem, elestem bár, de felkelek. A második kérdés, hogy de egyáltalán miért fontos az, hogy ki az Úr a háznál? Megint egy közmondással válaszolva. Azért, mert aki másnak vermetás, az maga esik bele. Azért, mert észrevétlenül magunknak ásunk vermet azzal, hogy urakat keresünk, hogy keressük azt, hogy ki legyen az Úr a háznál. És azzal, hogy ezeket ássuk, azzal, hogy ezeket keressük, olyan dolgokat találunk magunknak az életünkben, amik jók, amik pozitívak, amiket szeretünk. Nem ezzel van a baj. De ha ezek kerülnek túl nagy fókuszba, akkor változnak bálványokká. És akkor azok lesznek urak a mi életünkben is. Kinél van a legnagyobb hatalom? Mert hiába várjuk ezektől a hatalmaktól, ezektől a sok dologtól, hogy valóban megoldások legyenek. Ezek mindig csak részek. Sosem az egész. Sosem az az egész, amit Isten adna. Mert nincs hatalma semmilyen pozíciónak, semmilyen kapcsolatnak, semmilyen befolyásnak, semmilyen pénznek, semmilyen előrejutásnak arra, hogy emberek életében gyógyulás történjen, emberek életében formálódás történjen. Nincs hatalma ezeknek arra, hogy mi van az élet után, hogy ki az Úr az életen. Nincs hatalma arra, hogy újraformálódások legyenek, hogy amit a keresztelőben is hallottunk, ima meghallgatás legyen. Nincs hatalma ezekre, nincs hatalma csodákra. Az, hogy miket érünk el, az, hogy milyen urakat tűzünk ki, ezeknek nincs hatalma az életünkre. Mégis kitűzzük őket, mert jók, mert szeretjük. És amennyiben mégis ki akarjuk próbálni, hogy én vagyok az Úr a háznál, mert szeretném kipróbálni, hogy én vagyok az Úr a háznál, és miért ne lehetnék én az Úr a háznál? Kipróbálhatjuk. Mi lesz ennek az indikátora itt? Keresztény gyülekezet. Mi lesz ennek az indikátora? Az, hogy imádkozunk, És az imádság egyre kevésbé lesz fontos. Miért? Azért, mert miért imádkoznék valakihez, ha nem is hiszek abban, hogy van hatalma? Miért kérjek tőle bármit, ha nem hiszem, hogy Isten meg tudja tenni? Miért hozzak elé bármit imádságban? Miért adjak neki hálát, ha nem hiszem azt, hogy neki hatalma van erre? Ha nem hiszem azt, hogy ő képes cselekedni? Miért imádkozzak hozzá? És ez a legnagyobb indikátora annak, hogy Isten már nem úr az életünkbe, hogy az imádság egyszerűen elfogy, veszít a jelentőségéből, nem lényeges. Imádkozunk bár, de nem tartjuk ezt értelmesnek. Nem fűzünk hozzá reményt, nem fűzünk hozzá vigasságot. Ez elfogy. Az imádság értelmét veszti, és csupán egy vallásos klisé lesz az egész, egy megfelelési rendszer. Dániel viszont imádkozik, mert hiszi, hogy ez lényegesebb mindennél. És arra jön rá, amire mi is rá tudunk jönni, hogy egyszerűen nem tudunk más tenni, Urunk. Őszintén elég tudunk csak állni, és csak azt tudjuk mondani, hogy Uram, cselekedj, szükségem van rád. Nincs másból reménységem, nem tud más csodát tenni, nem tud más gyógyítani, nem tud más kapcsolatokat helyrehozni, nem tud más sebeket bekötözni. Csak te, Uram, cselekedj, kérlek, cselekedj. Legyél az életemben, és cselekedj. Mert te tudod ezt megtenni. De ha ezt nem hisszük, akkor bizalom nélkül nem is lesz ebből semmilyen gyógyítás. Miért fontos, hogy ki az Úr a háznál? Ha maradunk ennél a képnél, hogy ki az Úr a háznál, akkor nem csak az a kérdés, hogy ki az az Úr, hanem az is, hogy kié az a ház, csak ha a képnél maradunk. Mert láthatjuk azt a történetben, hogy Isten nem csak Jeruzsálem felett úr, hanem Babilon felett úr, a király felett úr, a kormányzók felett úr, minden ember felett úr. Mert ha szétnézünk az életünkbe, ha visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy Isten nem csak egy ember felett úr, nem csak feletted, nem csak a te családodban, a te városodban, itt ezen a kicsi Budapesten, mert kicsinek számít ahhoz képest, hogy ő úr minden másik országban, minden másik városban, minden másik hatalomban, és ma is úr mindenek felett. És ez bizonyítja, ezek a történetek, ezek a bizonyságtételek, hogy Isten úr volt, és úr is marad. Dánielt az élő Isten az oroszlánok verméből is kiszabadítja. Megszabadít, meghallgat, úr, mert hatalmas. De a kérdés, hogy hogy lesz úr a háznál? Dániel életében egy csodával lesz, egy feltámadással. Azzal, hogy bevádolják, azzal, hogy oroszlánok közé dobják. És ennek mi a következménye? Általában, ha egy embert oroszlánok közé dobnak, valószínűleg nem láttunk ilyet sokszor, hál' Istennek, de az a következménye minden normális esetben, hogy az oroszlánok megölik. Ez, és mégsem ez történik, hanem egy feltámadás, egy élet lesz ebből az egészből. Dániel számára tiszta az elejétől fogva, az elejétől olvashatjuk, ez már a 6. fejezet. Ha elolvasok az előtte levő 5-öt, tiszta a számára, hogy azok az ajándékok, amiket kapott, álomfejtés, különböző ajándékok, az a bölcsesség, az, ahogy ő bekerül az udvarba, az nem magától van, hanem Istentől, és ezt ő nem kérdőjelezi meg. Amikor adnának neki cserébe ajándékokat, akkor nem azt mondta, hogy köszönöm, jól fog jönni, elteszem. Tartsd meg magadnak, én megfejtem az álmodat, de nem azért, aki én vagyok, hanem mert Isten ezt az ajándékot adta. Tudja, hogy az ő életében ki az Úr, és tudja, hogy Istennek gondviselése van. Dániel nevének a jelentése az, hogy Isten az én igazságom, Isten az igazság. És hogy Isten igazságot fog szolgáltatni neki is, ártatlannak is. És mondja is ezt a 23. versben, hogy Isten ártatlannak találta őt. Mondja is a királynak, és tudja is ezt ő közben. Dániel tehát életet nyer, pedig halál lett volna az elvárás. És azt látjuk Dániel életében, hogy amikor bedobják a verembe, ez az utolsó mondat, amit mondanak neki, hogy Dániel, a te Istened szabadítson meg téged. És olyan érdekes, hogy Jézus szenvedésében is ezt látjuk a végén. Azt mondják neki, hogy Jézus, szabadítsd meg magad. Olyan nagy sereged van, szabadítsd meg magad. Küldd el őket, hívd el őket most, amikor a kereszten szenved, és szabadítsd meg magad. Mind a kettőben ez van. Csak azzal a különbséggel, hogy Dániel megszabadul. Jézus pedig az életét adja, hogy szabadsága legyen azoknak, akik előtte a téren azt kiabálják, hogy feszítsd meg, halált rá. Akik gyűlölik, akik el akarják veszíteni ugyanúgy, mint Dánielt. Akik ugyanolyanok, mint a kormányzók, akik azt mondják, hogy ez az engem zavar. Miért zavar? Azért, mert makulátlan. Azért, mert tökéletes. Azért, mert népszerű. El akarják veszíteni, frusztrálja őket. És ezért azt kiáltják, hogy feszítsd meg, halálra vele. És Jézus meg tudná magát szabadítani, hatalma van rá. Mégis azt mondja, hogy az életemet adom én értük, hogy ők megszabaduljanak. Mégis ezt vállalja. És mit imádkozik a kereszten utolsó szavak egyikeként? Az, hogy Istenem, bocsáss meg a vékeiket, mert nem tudják, mit beszélnek. Azok az emberek, akik azt kívánják, hogy halálra, feszítsd meg, akik el akarják veszíteni. És mégis még imádkozunk értük. Jézus perénél ugyanezt történt. Krisztusnak hívják őt, felkentnek, szabadítónak. Mert az életünkbe is ezt a szabadulást hozza. Olyan sokszor ugyanúgy, mint a kormányzók. A főkormányzók kitűzünk kicsi dolgokat, amiket szeretnénk, hogy urak legyenek. Leköti a figyelmünket az, hogy vagyok a főnökömmel. Hogy vagyok a munkatársammal, hogy a családomban milyen nehézség van, milyen kihívások vannak. És tényleg lekötnek minket. De ha csak erre fókuszálunk, akkor kimarad ebből az, hogy ki tud ebből szabadítást hozni. Ki az, aki megszabadít, ki az, akit úgy hívnak, hogy felkent, hogy szabadító. Ki az Úr a háznál ezekben a szituációkban is. Ő az, aki legyőzi a halált is. Ő az, akinek erre is hatalma van. Jézusnak egyedül. Így lehet Úr az életünkben, ha mi magunk is elfogadjuk azt, hogy ő neki van erre hatalma, és hogy képes uralkodni. És miért Úr még? Azért, mert újra és újra bizonyítja a hatalmát. Nem csak Jézusban, de újra és újra. Miben? Abban, hogy a harmadik fejezetben is olvassuk azt, hogy a tüzes kemencében kiszabadítja ezeket a többi embert is. És aztán megszabadítja Dánielt is. Dániel könyvének a fejezetei egymásra reflektálva folyamatosan azt bizonyítják, hogy Isten szabadít, Istennek hatalma van. Isten és Dániel későbbi látomásai folyamatosan azt vetítik előre, hogy Isten olyan hatalma lesz a világban, hogy akár jön egy Babilon, akár jön egy Asszíria, akár jön egy római birodalom, mindig szabadulás lesz az ő népének. És mit látunk, akár ha történelem órán vagyunk, akár hogyha ezt a Bibliát olvassuk, azt, hogy valóban szabadulást hoz, és teljesen mindegy, hogy ezeket a világ legnagyobb hatalmainak mondtuk. Istennek hatalma van e fölött is. Ez bizonyítja azt is, hogy ma hiába gondoljuk azt, hogy mekkora hatalma van bármelyik befolyásos embernek, bármelyik hatalomnak, bárkinek, aki regnál. Isten mindennél hatalmasabb. És ezt tudhatjuk mi is. Végül pedig mit jelent akkor ez, hogyha tudjuk, hogy ő mindennél hatalmasabb, hogy ő az Úr a háznál. Reménységet jelent a jövőre nézve. Mert ha imádkozzuk, hogy Uram, cselekedj, mert benned bízok, akkor ott lehet az a hit, ami Dánielben is ott volt, hogy te tényleg Úr vagy. Neked tényleg szabadításod van. Másodszor reménység lehet, amit pont az előbb soroltunk fel, hogy Isten mindenkorban, mindenki felett mindig Úr lesz. Bármilyen helyzetben kerültök, bármilyen helyzetbe kerülünk, Isten Úr fölötte, hatalmasabb. Dánielt törbe akarják csalni, a felelősséget át akarják hárítani másra, a királyra. El akarják veszíteni. Ki van Dániel mellett? Senki. És mégis megmarad. Bíztatás és reménység lehet a mi számunkra is, hogy Isten hatalmasabb mindennél. Két dolog ismétlődik Dániel könyvében, egy minta és egy ígéret. A minta a következő, hogy minden emberi természet ilyen, önmagába véve ilyen, hogy szörnyűvé tud változni, ha a saját hatalmát túl dimenzionálja, ha ezt keríti az előtérbe. És ilyen is marad, ha csak fel nem ismeri azt, hogy Istennek hatalma van e fölött. A másik pedig egy ígéret, hogy bár sok szenvedés, pusztítás van körülöttünk, egyszer eljön Jézus újra, és mindezeket eltörli, Készülünk adventre. Adventben pontosan ezt várjuk, hogy Jézus újra el fog jönni, és végleg eltörli mindezeket. Az Atya lesz az, aki őriz minket, mert az ő hatalma minden értelmet felülhalad. Mit lehet tenni tehát egy ilyen helyzetben, amiben Dániel van? Ugyanazt, amit ő, belátni, hogy Uram, cselekedj. Uram, rád vagyok utalva. Nincs más Uram, nem tud más Úr lenni. Felismerni, hogy ő az, aki képes erre. Az apostoli hitvallásban most is mondtuk a keresztelő alkalmával azt, hogy mindenek felett való ő. És ne feledjük el azt sem ezzel együtt. Hiába mindennél hatalmasabb. Ne feledjük el keresztényként azt, amit Spurgeon így fogalmaz meg. A keresztény ember nem tud nem megbotránkoztató lenni a mai világban. Ne feledjük el, amikor kimegyünk most a templomból. Megbotránkoztatóak leszünk. Miért? Azért, mert ki az, aki hisz egy nem láthatóban? Ki az, aki hisz a teremtésben? Normális ez a mai világban? Az emberek számára nem. Ott sem volt normális, és nem is gondolták, hogy ennek lesz bármi következménye, és Dánielt mégis megszabadították. Mindig megbotránkoztató lesz az, hogy hiszünk a feltámadás Urában, Istenben. És az emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Ettől még neki hatalma van minden fölött. Végezetül tehát, ki az Úr a háznál? Nemrég egy ifi konferencia volt Budapesten, és ennek az ifi konferenciának az volt a neve, hogy Tiéd az ország. Nagyon jó hangzik egy fiatal számára, elmegy, az a cím, Tiéd az ország. Nagyon jó. Viszont ez az idézet a Mi Atyánkból van. És ezt tudták a konferencia szervezői is. És erről szólt, és erről szólhat ma is ez az Isten tisztelet, a következő dicsőítés, az imádság is. Amit imádkozunk most is, majd az imádságban. És amit imádkozunk minden Isten tisztelet végén. Hogy Uram, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hatalmas vagy. Akár tudja a világ, akár nem. Mi valljuk, és tudjuk. Hatalmas vagy. Legyőzted a halált. Feltámadtál. És Urunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy mi olyan sokszor, akár észreveszünk most, akár nem, gyártunk magunknak kicsi urakat. Eltereljük a figyelmünket. Neked mégis szereteted van, mégis elküldted a fiadat, pont az ilyen emberkért, mint mi vagyunk. És Urunk, imádkozunk most azért, hogy az olyanok, az olyan testvéreink, akik abban vannak most, hogy nem tudnak ebben bízni, hogy te hatalmas vagy, hogy te meghallgatod őket, akiknek az imádsága megfásult már, mert nem tudnak rád hatalmasként tekinteni. Az ő életükben cselekedj, munkálkodj. Hisszük, Urunk, őszintén, hogy te tudsz cselekedni. Ezért hívunk. Urunk, imádkozunk vigasztalásért azoknak, akik most gyászban vannak, akiknek nagyon nehéz elveszteni egy szerettet, és fájdalmas ez az érzés. Urunk, cselekedj. Te tudsz sebeket bekötözni. Te tudsz gyógyítani. Te tudsz vigasztalni. Urunk, ugyanígy imádkozunk azokért, akik betegségben vannak. És hadd imádkozzunk most különösen is azokért, akiket olyan régóta szeretünk. Imádkozzunk értük, és mégsem ismertek meg még téged. Kérünk, Urunk, értük, hogy cselekedj az ő szívükben, értelmükben, szólítsd meg őket. Hadd tudjanak találkozni veled. Hadd tudják megismerni, megérteni, hogy te ki vagy. És hadd tudjanak rátalálni, hogy milyen hatalmas vagy. A te fiad nevében kérjük ezt, mert hiszünk benned, mert valljuk, hogy Úr vagy. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.